Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Kérünk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Pál apostol köszöntő szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Énekszóban forduljunk a mi Urunkhoz, és magasztaljuk az ő nevét, és hívjuk segítségül a 90. Zsoltár első versét énekelve, így fennállva. 90. Zsoltár, Mózes szép imádsága, te benned bíztunk elejétől fogva, Uram. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább ugyanezzel a Zsoltárral a mi Urunkat, a második versét és a 8.-9. versét énekelve, tehát 90. Zsoltár, második és 8. és 9. vers. Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá. Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi ige szakaszunkból, János apostol írása szerinti első levél 5. részének 13-tól a 17. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, János első levele 5. részének 13. versétől, ahonnan így szólít, így tanít minket. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptunk, amit kértünk tőle. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben így helyünkön maradva csendesedjünk el, feleljünk a szavaira imádságban. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Isten, háladással, magasztalással és dicsőítéssel borulunk eléd ezen a nyári vasárnap délelőttön. Magasztaljuk nagy nevedet, hogy összegyűjtöttél, hogy kirendelted az erőt, az egészséget, a lehetőséget, hogy rád figyeljünk, hogy hozzád forduljunk, hogy közösen tanítványaid általad tanítottak legyünk. Az Úr Jézus nevében kérünk a te áldott szent lelkedért, aki által mássá lesz az az óra, mint életünk bármely másik ideje. Légy itt közöttünk, munkálkodj bennünk te magad, hatalmasan, dicsőségesen. Olyan nagy szükségünk van a te szavaidra, amely igazság, amely élet és éltet. És olyan nagy szükségünk van a megtisztulásra, hogy lelepleződjenek bűneink, és felragyogjon a te bűnbocsátó kegyelmed, hogy bele tudjunk újra kapaszkodni a te szeretetedbe, amely meg nem szűnik az embervilág iránt, bár oly sok nyomorúság, bűn és vétek terheli a mi életünket. Urunk, köszönjük neked a mögöttünk levő tanévet. Hálát adunk a hitoktatás lehetőségéért itt Magyarországon. Hálát adunk ebben a városban, ebben a gyülekezetben. Minden hittanóráért, ami mögöttünk van. Minden gyermekért, aki hallhatta a te beszédedet ezeken az órákon. Minden szolgáló testvérért, aki odaadta a szívét, életét, hogy ezt a szolgálatot végezze, hogy gyerekek felé közvetítse a te igazságodat, éreztesse a te szeretetedet. Hálát adunk, Urunk, hogy lezárulhatott így ez a tanév, és elkezdődhetett a nyár. Hálát adunk a mögöttünk levő nyári táborért, az első vakációs Biblia hétért. Dicsőítünk téged, hogy összegyűjtöttél gyermekeket, hogy magadhoz vonzd őket, és hogy a szívükre beszélj. Köszönjük a fiatalokat, akik ebben segítettek. Köszönjük, Urunk, hogy valóságosan munkálkodsz itt közöttünk, és terved van ezzel a gyülekezettel, ezzel a várossal, ezzel az országgal, ezzel a mi népünkkel. Most is munkálkodj bennünk hatalmasan, dicsőségesen, és add, hogy nyitott szívvel fogadhassuk beszédelet. Add, hogy megteremje bennünk a szó, azt a gyümölcsöt, amiért te kirendelted, mert a te igéd nem tér hozzád vissza üresen. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, taníts, vezess és formálj minket a te dicsőségedre, atyánk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 173-as számú dicséretünket énekeljük. 173. az új énekeskönyvben ez a 214-es. Tehát 173, illetve 214, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található János első levele 5. részének 16. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét tiszteletünk jeleként. János első levele 5. részének 16. verséből, ahonnan így szól hozzánk. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Bízom abban, hogy nem csak én ütköztem meg egy kicsit újra ezen az igén, amit elénk hozott bibliolvasó rendünk, hanem már ti is olvastátok, akár ma reggel, vagy emlékeztek korábbi bibliolvasásatok során, hogy szembesültetek ezzel a különös mondatával János apostolnak. Hosszú-hosszú irodalma van, sok-sok könyvet, tanulmányt írtak már erről az egy mondatról. Vajon mi is lehet az a bizonyos halálos bűn? Nyilván ijesztő önmagában, és még különösebb, hogy János azt mondja, hogy aki ilyenben van, azért ne is imádkozzunk. Mindenki másért nagyon is, és itt a hangsúly, már most az elején mondom, a könyörgésem van mindenekért, megtérésekért, emberekért, lelki ébredésért, gyülekezeti megújulásért, országos, nemzeti újjászületésért, de azért ezt tisztáznunk kell, hogy ne menjünk el tudatlanul és értetlenül emellett a tanítás mellett. Mire is gondolhatott az apostol, amikor halálos bűnt ír? Nyilván elsőre valami szörnyű nagy dolog juthat eszünkbe, valami olyan, ami rettenetesen több, mint más, de nagyon nehéz behelyettesíteni. Akkor mi az? Most a házasság terén, a szexualitás terén, vagy a lopásban valami óriási, vagy netán valami tömeggyilkosságra kell gondolni? És mégsem. Mégsem, hiszen gondoljátok végig, bármelyiket így hirtelen kiválasztanánk, éreznénk, hogy nem stimmel valami. Nyilvánvalóan a felsoroltak közül a gyilkosságot érezzük a legsúlyosabbnak, főleg, hogyha az ismétlődik, de nem erről beszél az ige. Azt is jó megkérdeznünk magunktól, hogy félni kell ettől, vagy mármint, hogy én esetleg elkövethetem, vagy épp ellenkezőleg önelégülten megállapíthatom, ezek vagy ez messze elkerülik az életemet. Én úgy élek, hogy szinte biztosra vehetem, halálos bűnt nem fogok elkövetni. Érzitek, hogy itt sem stimmel valami, maradjunk ennél a nem magyar szónál, mert ki az, aki ilyen önelégülten nyilatkozhat? Hát csak az, aki nem ismeri önmagát. Mert ha egészen őszinték akarunk lenni, főleg minél többet élünk az életben, minél több szituációt végigjárunk, rádöbbenünk, hogy azért a kanál vízbe folytás indulata, az minden embert megkísért valamikor. Legszívesebben megfojtanám egy kanál vízben, mert éppen úgy felbosszantott az a másik. Tehát kerüljünk el minden ilyen önelégült megállapítást, hogy nem, hát ez az én életemtől egészen távol van, János apostol itt valami olyanról ír, ami engem nem érint. De kérdezd meg magadtól, testvér, hogy te hogy vagy itt? Könyörögjünk, könyöröghetünk, érted? Vagy netán felesleges? És azért is izgalmaz ez, még hogyha nem is vidám téma, mert most tulajdonképpen a hittanos tanévet is lezárjuk egyúttal ezen az istentiszteleten, és fölmerül újra és újra a kérdés, és most a szülőknél pattog a labda, hogy most nyáron már nem lesz hittanóra, de ott lesznek a szülők mellett a gyerekek. Mit is tanítunk nekik? Mivel töltik a szünidőt, és közben, amikor beszélgetünk, jó esetben egyáltalán beszélgetünk a gyerekeinkkel, és föltesznek egy-egy kérdést, akkor mit is válaszoljunk neki? Ami biblikus, ami az Isten igéjével egybecseng. Vagy választjuk azt az utat, hogy kerülünk minden tabu témát. Legtöbb szülő persze ezt csinálja jobb hián, hogy az ilyen nehéz témákat elhesegetik. Vagy majd ha újra lesz hittanóra, majd kérdezd meg a hitoktató nénit, vagy a lelkész bácsit. És még akkor jó, ha ezt mondjuk, mert akkor legalább valakihez küldjük, aki esetleg tud is mondani valamit. De most a nyár kezdődött el, és unokákkal, akár dédunokákkal, gyerekekkel bizony több idő adatik, hogy együtt legyünk, leüljünk, beszélgessünk, és kérdeznek. Tehát nem megoldás, hogy egyszerűen kerüljük a nehéz témákat. Hogy félünk tőle, nehogy megijesszük őket. Ítélet, kárhozat, Isten haragja. Ilyenekről jobb nem beszélni, gondolják sokan. Pedig ezekről is tanít a Szentírás. Még egyszer hangsúlyozom, ez a mai szakaszunk központi üzenete nem a halálos bűn, hanem a könyörgés megtérésekért. Könyörgés újonnan születésekért. Könyörgés lelki ébredésért. Ez a hangsúlyos abban, amit itt János apostol leír, de valamit mégis mondanunk kell a minket kérdezőknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek, amikor olvassák ezt az igét, vagy hallanak róla. És hogy nem hiába való a tanítás, hadd mondjak egy példát, és ezzel a hitoktatásnak is az áldásait hadd foglaljam össze most röviden. Voltam egy esküvői szolgálaton, szabad ég alatt zajlott az esküvő, így közel volt hozzám a nász nép, hogy ott ültek közvetlen az ifjú pár mögött velem szemben, és amikor az úri imádságra került a sor, elkezdem mondani, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és hallom ám, hogy imádkoznak a gyerekek. Senki más, de a gyerekek hangosan mondták velem együtt. Pedig, mondom, nem hittanórán voltunk, nem voltak rá fölkészítve, biztos, hogy azt se tudták, hogy az esküvőben benne van a mi atyánk, de amikor elkezdtem, akkor hallottam vissza, nyilván csukott szemmel szoktam ugye imádkozni, tehát nézegetni, nem nézegetek én senkit, de egyértelmű volt, hogy a gyerekek imádkoznak. Akik spontán az ország különböző területeiről keveredtek oda éppen erre az esküvőre, mint rokonok. És ezt jó volt hallani, persze, értitek, azért a szíve összeszól az embernek, hogy és a többiekkel mi van. De adjunk hálát, mert ezek a gyerekek valahol legalább az Úr Jézus imádságát már megtanulták. Én is tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy őnekik már örök életük van, de Isten munkálkodik bennük. És ez az imádság valóban egy szent, felülről adatott imádság számunkra. Igen, tanítanunk kell egymást, tanítanunk kell a gyerekeket, imádkoznunk kell egymásért, ahogy itt hangsúlyozza ez az alapigénk, a 16. vers. Könyörögjön érte, ha valaki látja, hogy testvére bűnt követ el, nem halálos bűnt, könyörögjön érte, és életet fog adni annak. Nagyon érdekes itt a szöveg, tulajdonképpen nem teszi be, hogy ki fog életet adni. Hát nyilván nem az imádkozó, de az imádkozó közvetíti az életet, csupa nagybetűvel, mert az életet, az örök életet Isten fogja adni azoknak, akikért imádkozunk. De mégis benne vagyunk ebben az ajándékozó folyamatban. Ezért fogalmaz így egyszerűen itt János, hogy minthogyha az imádkozó adna életet annak, akiért imádkozik, hogy még ezzel aláhúzza az apostol, hogy vegyétek komolyan az egymásért való imát. Hatása van, áldása van, ereje van, gyümölcse van. És imádkozzatok pont azokért, akiknek látjátok, hogy valami nincs jól az életében. Ha valaki látja, hogy a testvére bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak. Ez a csodálatos, pozitív üzenete ennek az igének, és ez a háttere a hitoktatásnak is. És ezek a gyerekek, akik ott valóban hitre jutnak, mert vannak, akik gyerekkorukban fogadják el az Úr Jézus Krisztus, mint személyes megváltót. Vannak, akik valóban ott érnek meg gyerekkorban. Vannak, akik ott élik át az újjászületés csodáját. De tudjátok, hogy legtöbbször kik, akikért imádkoznak a szülők. Vagy nagyszülők, vagy is-is, azok a gyerekek.
Igen, könyörögjetek is. És lehet, hogy éppen most a magatartás jegye a te gyermekednek vagy unokádnak nem a legjobb. Lehet, hogy nem, hogy nem a legjobb, rossz. Hát annál inkább imádkozz érte. Istennek nagyon kedves gyermeke ő, aki látja, hogy testvére bűnt követ el, könyörögjön érte. És ez a testvér, ez benne, ebbe benne van a gyermek, az unoka, a rokon, a hozzátartozó. No, akkor hadd mondjam el, mit is kell gondolnunk magáról a halálos bűnről, hogy tovább léphessünk. A halálos bűn legvalószínűbben és legegyértelműbben azt jelenti, ebben az összefüggésben, ahogy itt János apostol ír róla, egy azonnali halált okozó bűn. Azonnali halált okozó bűn. Nincs előre meghatározott fajtája az ilyen bűnnek. Isten szuverén döntése minősít egy bűnt halálossá, vagy sem. És egy történetet hadd olvassak el, ezt a 2 percet szánjuk rá, bár nem fogom nyilván ezt most külön magyarázni nektek, de annyira egyértelmű, hogy van az Új Szövetségben erre egy példa, méghozzá a Cselekedetek könyve 5. részében. Ezt hallgassátok meg, kérlek, és aztán megyünk tovább. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának egy részét, félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tied volt-e, amíg el nem adtad? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallott Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Úgy felelt: igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Akkor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Halálos bűn, ott rögtön meghalt, aki elkövette. És közben mit tett? Mit tett Anániás és Szafira? Egy egyszerű dolgot: hazudott. Nem az a baj, hogy nem adták oda a teljes összeget, nem az a baj, hogy egy részét szánták csak Isten dicsőségére. Ahogy mondja Péter, annyit adtok bele, amit akartok. Tizedet akartok? 20-at? Vagy az egészet? Az volt a baj, hogy hazudtak. És itt a megdöbbentő, ugye, hogy lehet egy egyszerű hazugság halálos bűn. Vagyis bármelyik bűnöm lehet halálos bűn. És ez nagyon rémisztő, de nézzetek körbe, a Bibliában találtok-e még egy ilyen esetet? Nem. Nem volt több hazugság a bibliai szereplők életében? De volt. Nézzétek meg a 2000 éves egyházi történelmet. Sorra rendre haltak meg, akik hazudtak az egyházban, az Isten színe előtt. Hát kipusztultunk volna már, testvérek. Legyünk őszinték. És nem pusztultunk ki. Értitek? Tehát ez egy egyszeri figyelmeztető eset, de van ilyen is, amikor a szuverén Isten úgy dönt, hogy itt most nincs folytatás. Ez most, ez a bűn halálos. És ott azonnal a férj is, a feleség is, nem tudjuk, agyérgörcsben, szívinfarktusban, teljesen mindegy miben, azonnal meghalnak. Tehát figyelmeztetőnek nagyon nagy jel ez, de János apostol arról beszél, hogy nyilván akit esetleg ilyet éltek át, már írja nekik, meg ő tudott Anániásról és Szafíráról is valószínűleg, amikor leírja az ő levelét. Ha ilyet éltek át, akkor nyilván ne azért könyörögjetek, aki meghalt, ez is benne van ebben a mai tanításban, ne azért könyörögjetek, aki a halálos bűne miatt meghalt, hanem a többiekért, mindenkiért, és ott van körülöttetek az a rengeteg ember, aki nem halt meg, aki él, aki újra él, aki hazakerül egy kórházból, aki makkegészséges, aki él és virul, csak nem ismeri az Úr Jézust. Azokért könyörögjetek. Mert, és itt megyünk tovább, testvérek, van halálos élet is, és ez nagyobb gond és nagyobb veszély, mint a halálos bűn, amely néha-néha előfordul a történelem során fehér hollóként. De a halálos élet az teljesen egyetemlegesen jelen van. A halálos élet, bármennyire is furcsa ez a szóösszetétel, arra gondoljatok, amikor egy gyorsvonaton, egy Intercity-n, amelyik mondjuk 120-szal robog, ugye Magyarországon körülbelül ennyivel közlekednek, több százan fölférnek egy ilyen szerelvényre, és a gyorsvonat egy leszakadt híd felé száguld. Ez a halálos élet. Nem tudják, mi vár rájuk. Vidámak, kártyáznak, játszanak, esznek, isznak, alszanak, beszélgetnek, csókolóznak. Bármit csinálnak ott a vonaton, élnek, csak nem tudják, hogy közben leszakadt a híd, ami felé robog a szerelvényük. Ez a halálos élet. Mert amikor Ádám és Éva elfordul Istentől, és azt mondják, hogy csak azért is azt csináljuk, amit amire ő azt mondta, hogy ne tegyük, megkövetkezett ez a fajta halál. Biológiailag éltek még sokáig, olvassatok utána, Ádám és Éva is hosszú évszázadokig élt, hiszem és hallom, hogy abban az időben olyan egészséges szervezete volt az embereknek, és olyan volt a környezet is, hogy bizony évszázadokig is képesek voltak élni, de mind meghaltak. És csak azért haltak meg, mert bekövetkezett a bűneset. Amikor Isten azt mondja, hogy ha arról a fáról eszel, amit megtiltottam, bizony meghalsz. Be fog jönni az életedbe a halál. Élsz még, de halálos életet élsz, ami egész biztosan a halál felé zakatol. És mindnyájan ezt örököltük, ezt a furcsa önellentmondásnak látszó valóságot, hogy testileg, lelkileg, bizonyos értelemben élünk, és mégis halálos helyzetben vagyunk, a halál felé megyünk. Az 1 János 5.12-ben a tegnapi szakaszban olvastuk, ha olvastátok, aki a fiú, azi az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mi pedig úgy születünk, hogy nincs bennünk az Isten fia, az Isten fiát be kell hívni, az Isten fiát be kell fogadni. Az Isten fia maga az élet, az örök élet. Akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta Isten arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. De akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Vagy a János evangéliumát hadd idézzem még, a harmadik rész végén olvassuk a következőket. Ez is nagyon sokszor olyan elfelejtett, átsiklott ige, János 3.36-ban olvassuk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Vagy a Róma 6.23-at kéne ismerni, aki egy kicsit is bibliaforgató ember. A bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Vagy itt a János levelében, ha tovább olvassuk majd, akár a holnapi szakaszban, amikor előveszitek, emlékezzetek rá, hogy ma is szó volt erről, 1 János 5.19, tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és azt is tudjuk, hogy az egész világ a gonosz hatalmában van. Hát mit gondoltok, miért van olyan kevés keresztelés, még mindig, vagy már megint. És itt nem a statisztika a lényeg, hanem az, hogy az emberek nagy része nem törődik Istennel. Miért van olyan kevés keresztjén esküvő, vagy egyházi temetés? Mert nem törődnek, nem is tudnak az életről. Nem is tudnak az örök életről. Csak egy-két szám, és tényleg nehogy azt gondoljátok, hogy én a számok bűvöletében élek, ezek ilyen tájékoztató adatok, csak éppen tegnap volt egyházmegyei közgyűlésünk, és ott közkincsé tette a megfelelő előadó testvérünk. 2021-ről ebben az egyházmegyében, ahol élünk, tehát a Hajdúvidéken 222 ezer ember él. Ebből a legutóbbi népszámláskor 61 ezeren vallották magukat reformátusnak. Tehát a 28%-a a lakosságnak. Ebből 12 ezeren vagyunk benne valamelyik választói névjegyzékbe, és mindebből vasárnaponként átlagosan, mit gondoltok, a 31 gyülekezetben hányan vagyunk templomban? 1361-en. Tehát azért ezek beszédes számok, vagyis más szavakkal, a templomba jár a választói névjegyzékben szereplők 11%-a, a magukat reformátusoknak vallók 2%-a. Hát mit gondoltok, miért kell újra és újra beszélni mindenről? Hogy tudnélik, a missziói parancs meg úgy szól, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Miért olyan nagy dolog, hogy van Magyarországon iskolarendbe, órarendbe iktatott hittan, választható, de mégiscsak választható hitoktatás? Hogy vannak azért, ahol vannak ifjúságok, ifjúsági órák, csoportok, bibliaórák, istentiszteletek, evangelizációk, keresztjén táborok. Mindez minket arra kell, hogy ösztönözzön és inspiráljon, hogy imádkozzunk, 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 akik még a halálos életet élik. Könyörögjünk azokért, akik még mindig a halálos életet élik, és nem jöttek ki belőle. Nem tudom, hogy felfogjátok-e, hogy milyen kevés embernek van örök élete a hajdúságban, és hogy mekkora a felelőssége azoknak, akiknek van örök élete. Akikről ezt írhatta János apostol, és hirdethetjük itt is. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Hogy mennyien vagyunk? Nem tudjuk. Hány százalék? Ilyen értelemben teljesen mindegy. Mert nagyon sokan vannak körülöttünk, akik élnek, akik nem követték el a halálos bűnt, de még nem az Úré. Mert a legfájóbb kérdés igazán az, hogy aki a templomba jár, annak van-e örök élete vajon? Mert tudjátok, a történelmi egyházak sajnos erről nevezetesek, bár ezt nem szokták sehol mondani, de most itt a szószéken mégiscsak kimondhatom, hogy a templomba járóknál sincs mindenkinek örök élete. Mert aki ezt állítja, az hazudik. Az nem ismeri az Isten igéjét. Aki templomba jár, annak hány százalékának van örök élete? Nem tudjuk, nem tudhatom, én sem, mint lelkipásztor, de vannak jelek, vannak jelei. És tudjátok, hogy mi a jele annak, akinek örök élete van? Az az egyik döntő jele, hogy fáj az, hogy másoknak nincs. Fáj az, hogy másoknak nincs örök élete. Az a döntő jele, hogy imádkozik, tusakodik a halálos életben levőkért. Egyszer valaki lelkész társam beszélgettünk valahol, és szóba került az ébredés fogalma, és akkor valahogy így fogalmazott, hogy hát egy kis ébredés jól jönne. És úgy összefacsarodott a szívem, egy kis ébredés jól jönne. Miért? Egyébként minden rendben van. Értitek? Tehát ebben a mondatban az van benne, hogy meg vagyunk, jól vagyunk, végül is rendben a templom, minden. Egy kis ébredés, hát az úgy jól jönne. Nem, hogy jól jönne. Hát az életnek kéne kiáradni, áttörni, az életnek kéne hatalmasan munkálkodni. Rajtunk keresztül, testvérek. azokon keresztül, akiknek örök élete van, mert annak szívügye, és ez a legnagyobb fájdalom, amikor látja az embertársait, hogy lehet, hogy eljár a templomba, de nincs köze az Úr Jézus Krisztushoz. Nem tud a bűneiről őszintén beszélni. Nem gyakorolja a bűnbánatot. Nem tud örülni az Úrban, és mindenkinek mosolygós szívvel elmondani, hogy én az Úré vagyok kegyelemből, hitáltal. Nincs érdemem benne, hogy örök életem van. Semmi érdemem, de az ajándék az enyémet nekem adta az Isten, mert az ő igéjében kijelentette, elmondta, neveden szólítottalak, enyém vagy, én pedig vagy a konfirmációban, vagy később, de kimondhattam, hogy tudom, Uram, és most már vallom, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Látjuk, miben él ez a város, ez a nemzet, ez a gyülekezet. Ugye nekünk sokféle fájdalmunk van magyaroknak, de látjátok most a történelemben, ebben a háborús helyzetben, hogy másoknak is, és régi-régi sérelmeket nem tudnak elengedni, nem akarnak megbocsátani. Most nem akarok nemzeteket mondani, de hát ti is ismeritek annyira a történelmet is, meg a napi eseményeket is, hogy hogy feszülnek egymásnak indulatok, politikusok, népek, nemzetek, régi-régi sérelmek és fájdalmak és bűnök miatt. Nekünk is megvan a magunk fájdalma. Én nekem is fáj, hogy nem lehet egy szép, nagy történelmi Magyarországban élnünk. De igazán nem ez kell, hogy fájjon, hanem hogy még mindig vannak hajdúböszörményben, akiknek nincs örök életük. Még mindig vannak, és a döntő többségnek ezt merem állítani, akkor is, ha nem tudom, hogy hol vannak az éles határok, mert ezt Isten tudja. De nincs örök élet, és élünk bele a világba, bocsássatok meg, hogy ilyet mondok, sokszor magamat is beleértve, el vagyunk, mint a befőt, mert hál' Istennek itt nem lőnek, itt nem üldöznek, nem kell félnem, hogy börtönbe kerülök, ha hirdetem az igét. Látod, miben él ez a város, ez a nemzet, ez a gyülekezet. Jöttök testvérek együtt könyörögni, ima közösségbe. Jöttök együtt a nyári táborban. Nem azért, hogy megnézzük például most, hogy milyen gyönyörű a Mátra közelről, meg valószínűleg többen már láttátok, hanem azért, hogy együtt könyörögjünk azokért, akik a halálos életet élik még mindig. Hoztok olyanokat, akikért könyöröghetünk, akiket nem minősítünk, hanem hálát adunk, hogy élnek, vagyis a halálos bűnt nem követték el. Élnek még mindig, és lehet értük könyörögni, lehet értük imádkozni. Jöttök hálát adni a hitoktatásért. Összességében úgy tudjuk, hogy az országban vagy 150 ezer gyermeket irattak be. Azért az elég nagy szám. Ennyi gyermek hallott evangéliumot a hitoktatás révén kis hazánkban. Ez nagy hálaok, de egyben ima téma is, hogy adjon Isten erőt, hitet, bölcsességet a hitoktatóknak és minden pedagógusnak, aki foglalkozhat velük. És befejezem azzal, hogy van egy csodálatos ígéret itt a mondat közepén, amire már utaltam, de hangsúlyozzuk ki, életet fog adni, de nem az imádkozó, hanem a megszólított Isten, a megszólított Atya, a mennyei Atya, aki munkálkodik, és így adunk hálát a mögöttünk levő evangelizációért, hiszen ott sok példáját hallhattuk, hogy hogy munkálkodik Isten hatalmasan, sokszor egészen kézzel foghatóan, de mindenképpen szíveket megragadóan, szíveket átformáló módon. Isten életet fog adni. Egyesek elhunynak körülöttünk, de a döntő többség folyamatosan mellettünk, körülöttünk él. Isten megígéri ebben az igében, hogy életet ad, és ő soha nem hazudik. Soha nem hazudik. És ha megígérte, megtartja. És úgy figyeltétek a mai szakaszban, azt mondja, hogy az iránta való bizalmunk azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Hát mi az Isten akarata? Hogy a halálból az életre térjenek az emberek. Hogy a lelki halálból felocsúdjanak. Tehát ez az imádság, amikor a másik megtérésért könyörgök, a legjobb ima. Amikor azért könyörgök, hogy újonnan szülessenek emberek az ige és a Szentlélek által, a legbiztosabb ima, amely eljut a trónusig, az Isten trónusáig. Ehhez képest minden más bizonytalanabb. Nem tudjuk biztosan, hogy minden betegségünkből meggyógyít, nem tudjuk, hogy minden anyagi helyzetünkből, nehézségünkből kisegít, stb. Nem tudjuk, hogy most véget ér végre ez a háború itt a szomszédban, vagy nem, hogy most új járvány lesz, vagy nem. De azt tudjuk, hogy az ő akarata szerint könyörgünk, amikor a mellettünk levőjét könyörgünk, aki még él, és amíg él itt a földön, addig megtérhet, addig új életet kaphat. Isten nem hazudik. Életet ad annak, akiért könyörgünk. Ő megígérte. Hidd ezt. Bizony így van, hogy ezt aztán nagyon szépen összefoglalja szintén János az evangéliumában, az 5. rész 24. versében. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Újonnan született. Könyörögjünk megtérésekért, imádkozzunk újonnan születésekért, adjunk hálát a hitoktatásért, táborok lehetőségéért, minden keresztény alkalomért, ahol felhangzik az evangélium, ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott igére, a 372. dicséretünkkel, ez is egy nagyon szép imádság, 372-es az új énekeskönyvben a 231-es, 372-231, az első versét énekeljük most, könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Így most helyünkön, csendességben imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük ezt a felrázó igét. Köszönjük, hogy nem akarod, hogy itt a nyári pihenésekre készülve, a melegben elpilledve leengedjük a kezeinket, abba hagyjuk az imádkozást, hanem sokkal inkább elevenedjünk meg abban. Köszönjük ígéretedet, hogy akiért mi könyörgünk, azt te életre keltet, életet adsz neki. Köszönjük, Urunk, hogy olyan kevesen halnak meg úgy, mint Anániás és Szafira. Köszönjük, hogy bár szuverén úr vagy, és úgy döntesz, ahogy akarsz, újra és újra időt adsz, újra és újra lehetőséget adsz másoknak körülöttünk, és nekünk is, hogy álljunk be a misszióba, a küldetésbe, hogy legyünk másoknak ima hátterei, hogy könyörögjünk egymásért, könyörögjünk családtagjainkért, könyörögjünk a szomszédokért, a rokonokért, könyörögjünk a munkatársainkért, a főnökeinkért, könyörögjünk az ellenségeinkért, azokért, akik rosszat tesznek ellenünk, akik bántanak, akik igazságtalanok velünk. Könyörögjünk azokért, akik meglopnak, akik megrövidítenek, akik megaláznak. Könyörögjünk mindazokért, akiknek életükben látjuk, hogy valami nincs a helyén, nincs rendben, hiszen erre tanít a te igéd. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy ezek az imák egészen biztosan jó imák, kedvesek előtted, és eljutnak a mennyei trónusod elé. Hallgass meg, édesatyánk, és adj így megelevenedést. Könyörögve kérünk lelki ébredésért, megújulásért. Könyörögve kérünk konkrét megtérésekért, és hadd kezdjük mi. Hadd forduljunk el mindentől, amiben megláttatják velünk, hogy bűn, vagy a te lelked vezet rá, közvetlenül minket. És hadd könyörögünk mindazokért, akik roskadoznak, terhek alatt vannak. Könyörgünk a közömbösökért, akik még semmit sem látnak, de mi már tudjuk, hogy az a képzeletbeli gyorsvonat bizony egy leszakadt híd felé, az ítélet felé szágult, Áldott légy, Úr Jézus, hogy Te vagy a mi megmentőnk, és a megfelelő pillanatban megemelsz, kiemelsz onnan, és megtartod a mi életünket örökre. Mert akik benned hiszünk, akik hozzád térhettünk, akik a Tieid vagyunk, nekünk mondod, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk mindezért, és még egyszer köszönjük a hitoktatás lehetőségét, és kérjük, hogy a hittanos gyerekeknek adj pihenést a nyáron, sok játékot, örömöt, békességet, egészséget. Áld meg a hitoktatókat, a lelkipásztorokat, minden szolgáló testvért. Könyörgünk az előttünk levő táborokért, Bodaszőlőn is, majd ott a Mátrában is. Gyűjts egybe bennünket, és légy jelen közöttünk, Urunk, hogy veled találkozzunk, hogy a imádságunkban megújuljunk és megtapasztaljuk ima meghallgató szeretetedet, szíveket formáló hatalmadat, bölcsességedet. Így kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében, hallgass meg és áldj meg minket, vigasztalj, ha gyászolunk, erősíts, gyógyíts, ha betegek vagyunk, adj bölcsességet, ha vezetőkké tettél minket, és így újítsd meg a mi népünket, nemzetünket, testvérgyülekezeteinket a határon túl, előttünk levő utakat, találkozásokat rád bízzuk, kérve kérünk, hogy adj hitbeli erősödést, egymás hit általi épülést, a te szent és nagy nevedért. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a mi megváltó Úrunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és közös dolgainkról még hadd számoljak be nektek, illetve engedjétek meg, hogy egy valóban rövid, de fontos összefoglalót osszak meg az elmúlt tanév hitoktatásával kapcsolatban. Az idei tanévben az Eötvös József magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskolában, a középkerti magyar-német két tanítási nyelvű általános iskolában és a Zeleméri László általános iskolában, Bodaszőlőn, mind a 8 évfolyamon voltak református hittanórák, amelyeket mi láttunk el, kálvintéri református gyülekezet. Az előző évekhez ragaszkodva a Református Pedagógiai Intézet tankönyveit és segédanyagait használtuk a diákokkal, amelyekben minden korosztály életkori sajátosságainak megfelelő módszerekkel találkozhattak a gyermekek a Szentírás történeteivel. Idén 150 és 160 fő között mozgott a tanítottak létszáma, amely az elmúlt évekhez képest növekedést mutat, amelyet Isten iránti hálaadással köszönhetünk meg. Ez a 150 gyermek 24 csoportot jelent. Hétfőn és csütörtökön az Eötvös József általános iskolában, kedden délután és szerdán az Zelemér László általános iskolában, kedden délelőtt és pénteken pedig a középkerti általános iskolában kerültek megtartásra hittanórák. Idén már a középkerti általános iskola mellett az Zelemér László általános iskolából is konfirmáltak 8-os tanulók, reménység szerint ez folytatódik a következő tanévekben is. A karácsonyi műsort a középkerti általános iskola tanulóinak köszönhetjük, akik szép rendben felkészültek szentestére, hogy kedveskedjenek a szívünknek. Az egyházközségünk pedig minden református hitoktatásban résztvevő gyermek számára egy karácsonyi csomaggal készült. A májusban tartott hittanversenyen mindhárom iskolából voltak gyermekek, amely ismét egy hálaok, hiszen még a megadott létszámot is túl jelentkezték a gyermekek. A téma Jézus Krisztus csodái voltak, amely megfelelő mind a kisebb, mind pedig a nagyobb korosztálynak. A gyülekezet minden tanulót meglepett egy kis ajándékkal és elemózsiával a megmérettetés alatt. A gyermekek jó élményekkel gazdagodhattak, és lehetőségük nyílt arra, hogy mélyrehatóbban tanulmányozzák a Bibliát. Tisztelettel Tóth Serbán Orsonya hitoktató. És ezt egészíthetjük ki azzal, hogy mi lelkipásztorok is bekapcsolódtunk a hitoktatásban, több óvodai csoportot vezetett Rász Gábor, beosztott lelkipásztor testvérünk, illetve én a konfirmandus csoportokat vezettem, felnőtteket, bár az nem tartozik a gyermekkatehézishez, a gyerekcsoportot, illetve egy fakultatív hittanórákon szolgálhattam a Bocskai István gimnáziumban péntek délutánonként, úgyhogy ez az említett szám, ez felkerekedik összességében 200-220 gyermekre, fiatalra, hála és dicsőség legyen érte Istennek. Jó közöttük lenni, jó tanítani őket, nyitottak, figyelmesek, ez az általános tapasztalatunk, és ha netán bárhol fegyelmezési gond adódik, akkor is lehet velük beszélni, és folyamatosan lehet és szabad imádkozni értük. Köszönjük a gyülekezet imádságos hátterét, kérjük is a jövőre nézve, köszönjük a szülők bizalmát, akik beiratták hitoktatásra gyermekeiket. Ne felejtsük el, hogy a fakultatív hitoktatásra elég ősszel beiratkozni, az az egyszerűbbi megoldás, az úgynevezett kötelezően választható hittanra viszont tavasszal kell minden évben, ez már megtörtént, tehát már megalakultak az új hittanos csoportok, akik majd ősszel fognak részesülni hitoktatásban továbbiakban. Köszönjük még egyszer a hitoktatóknak, hitoktató testvérünknek, aki elsősorban, de bocsánat, még el ne felejtsem, hogy Bertalan Péterné Ági testvérünk is az Arany János iskolában szolgál, és nagy hűséggel végzi az ottani speciális feladatot, és tanítja az ott rábízott gyermekeket. Isten áldja meg őt is, és mindazokat, akik ebben a szolgálatban részt vesznek és részt vettek. Ennyit röviden a hitoktatásról. Az elmúlt héten pedig egy tábor volt már a gyerekeknek. Köszönjük Nemes Vitold József testvérünk szolgálatát, és az ifisekét, akik hűségesen ott voltak, és segítették, hogy a gyerekek áldott módon lehessenek együtt, és találkozhassanak Isten igéjével napról napra. Ami még változás a hirdetésekben, hogy, illetve a rendünkben, hogy most nyáron, vasárnaponként 9:30-tól tartunk imaközösséget az Isten tisztelet előtt, itt a Kálvin téren, tehát 9:30-re várjuk az imádságszolgálatba bekapcsolódó testvéreket. Az öreg parókiára, vagy esetleg a gyülekezeti terembe meglátjuk. Június 30-ig hirdettük meg, hogy lehet jelentkezni a több generációs nagytáborba. Könyörögjünk mindazokért, nem ismétlem, amit az Isten tisztelet, az ige hirdetés elmondott. Könyörgünk másokért, hozzunk el ismerősöket is, barátokat is. Mátraházán, az ottani református üdülőben kaptunk helyet. Lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban, a feltételeket ott el tudjuk mondani. Ha valakinek anyagi gondja van, ehelyről újra mondom, hogy szóljon, adakozásokból, összefogással tudunk segíteni egymásnak. Jövő vasárnap pedig vendégek érkeznek a Nagyvárad újvárosi gyülekezetből. Két lelkészes az a gyülekezet, az egyik testvér nyugdíjba ment, és az ő helyére választotta meg a gyülekezet nagytiszteletű Módi József lelkipásztort. Ő fog két gondnok, illetve presbiter testvér kíséretébe érkezni. Fogadjuk őket szeretettel, itt az Isten tisztelten is, és kérem a presbiter testvéreket, erről írok egy körimélt is, hogy maradjatok itt velük beszélgetésre, és egy közös ebédet is elfogyasztanánk velük. Aki csak teheti, jöjjön, és tervezzük a jövőt, hogyan és mi módon épülhetnénk egymás hite által a nagyváradiakkal. Augusztusban, ez már más téma, lesz futballbajnokság is, erre is lehet jelentkezni Nyíri Izabella pénztáros testvérünknél. Örömmel tudatjuk, így utólag is a testvérekkel még egyszer, hogy Szabó Rihárd Károly, aki jelenleg Debrecenben él, de a nagymamája hajdúböszörményi, vette feleségül Nagy Dórát, aki egy mezőkövesdi hajadon volt, református szertartás szerint innen kértek lelkészi szolgálatot, amit örömmel végezhettem a tegnap, a nagyhegyesi, tegnap előtt volt az esküvő, a nagyhegyesi Tuba tanyán. Heti alkalmaink röviden, szerdán megtartjuk a középkerti bibliórát 4-től, csütörtökön délőtt 10-kor a Calvin otthonban lesz, este 6-kor itt a gyülekezeti házban lesz bibliaóra, szombaton pedig az ifjúság gyűlik egybe 5 órától. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, János, László, Pársonyka, Levente, Irén, Péter, Pál, Bese, Tihamér, Anna Mária, Otto, Ottokár. Isten áldja meg és tartsa meg őket szeretetében. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. És még 2 útról is röviden jelzéssel leszek. Tudjuk, hogy a határon túli testvéreket is sokféle szempontból a szívünkre helyezte Isten. Ennek megfelelően és ennek következtében voltak már onnan is, most meghívtak bennünket egy csoporttal, presbiterek, illetve egy-két testvér kíséretében tudunk elmenni. Szeretnénk, ha minél többen majd bekapcsolódnának ezekbe az utazásokba és együttlétekbe. Most szerdán, csütörtökön leszünk Maradékon, ez a község neve, hogy Maradék, a régi Magyarországból megmaradt magyarság legdélibb települése, tehát délvidék, úgy is nevezzük, hogy Vajdaság, hivatalos nevén Szerbia. Tehát oda megyünk most, kérem, hogy imádságba gondoljanak a testvérek ránk, illetve majd július 9-től egy hétvégére Parajdra, Erdélybe kaptunk meghívást, ahol egy kicsit már másik összetételű csoporttal szeretnénk szolgálni és együtt lenni a testvérekkel. Köszönjük, hogyha imádságban hordozzák a testvérek ezeket az utakat is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül térünk vissza a 372. dicséretünkhöz, 372, és énekeljük el a 3. versétől, 3-tól 7-ig szánjuk rá ezt a néhány percet, egy nagyon szép imádság a Szentlélekért, tehát 372, vagy 231-es az új énekeskönyvben, 3. versétől végig, Te vagy a mi lelkünknek édes vendége.